Kedves testvérek, ma az igét, ahogy a kiosztott lapon láthatjuk, a János evangéliumából fogjuk olvasni a 8. résznek az első 11. versét, aki kérem teheti állva hallgassa az igét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságkörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságkörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki semmit ért el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én semmit élek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Imádkozzon. Uram, hálát adok neked, hogy a legtöbben közülünk, akik itt vagyunk, találkoztunk már így veled, hogy tudtuk, hogy halálra méltó bűnösök vagyunk, és te mégis kegyelemmel fordultál hozzánk. Uram, kérlek, hogy te add meg, hogy aki még nem találkozott veled, aki még nem adta át így át az életét neked, az megtehesse ma, vagy bármikor, amikor te erre alkalmat kínálsz. Kérlek, Uram, áld meg az ige hirdetőjét, áld meg gyermekeinket, és akik ugyancsak az igét fogják hallgatni, és áld meg az országban és a világon mindazokat, akik az ígéret hirdetik és hallgatják, hogy elvégezhesse az a munkáját. Amen.
Ma délelőtt a János 8. részből egy ismert történet fogunk látni. Amikor látjuk ezt a történet, én azt mondom, hogy van három fő szereplő. Lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik. Az egyik fő szereplő, több mint egy ember, nagyon sokan, azok az írástudók és a fariseusok. Ez az egyik személy, akivel foglalkozunk ezen az igei szakaszban. A másik, akivel találkozunk, ez a házasságtörő asszony. És a harmadik, Jézus. És az lesz a feladatunk ma délelőtt, hogy egy kicsit nézünk, hogy ez a három személy milyenek voltak. Hogy hogyan viselkedtek ebben a helyzetben, és az egyik kérdést, amit mindannyian kell föltenni, hogy én kihez legjobban hasonlítom. Melyik az, aki inkább, mondom, közelebb állok hozzá. És mi azt látjuk, hozzam magammal egy pár követ, mert mi azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik oda vitték ezt a parázna nő a Jézushoz, az volt az elvárásuk, hogy ők fognak mondani, hogy lehet fölvenni egy követ, és lehet dobni a követ. És nem tudom, én soha sem részt vettem egy ilyenben, hogy megköveznek egy embert, de én, amikor én gyerek voltam, nagyon gyakran mi kimentünk egy tópartra, azzal a céllal, hogy dobjunk köveket, és azból, hogy mi próbáltunk csúsztatni a köveket a vízen. És akkor az volt a cél, hogy hányszor fog följönni az a kör. És az egyik, amit tanultunk, amikor azt csináltunk, hogy nagyon fontos az, hogy milyen követ használ az ember. Hogy ha egy olyan kör, ami nagyon nehéz, vagy ami nem sima, akkor az nem jó ugrik a vízen. De ha az ember talál egy megfelelő követ, azt tud dobni, és az esetleg 6-8 szó ugrik. Az nagyon jó, ha az ember azt tud csinálni. De én egy kicsit gondolom, hogy azok az emberek megköveztek egy embert, az is egy tudomány volt, hogy az ember kitalálja a megfelelő követ. Hogy melyik kört fogok használni. Túl kicsi az nem jó, mert az nem hatályos. A nagyon nagy kör az se jó, mert azt nem tudunk elég jól dobni. Kicsit furcsán hangzik ez, de én azt mondom, hogy az ember keresi azt a megfelelő kör. De amikor látjunk ezt a történet, ebben az igé szakaszban látjunk, hogy Jézus egészen másról beszélt. Jézus nem beszélt arról, hogy melyik lesz a megfelelő kör, hanem sokkal mélyebb kérdéseket tett fel. Először kell látni, hogy ezek a farizeusok és írás tudok, akik jöttek Jézushoz. És az egyik, amit látjunk az, hogy amikor ők oda jöttek Jézushoz, igazán nem azért jöttek oda, mert tanítható emberek voltak. És az volt a vágyunk, hogy végre tudunk tanulni valamit Jézustól. Hanem a hatodik versben látjunk azt, hogy azért az emberek jöttek Jézushoz, mert próbára akartak tenni őt. És az egyik módon, hogy tudunk látni azt, hogy próbára akartak tenni őt, és nem volt az a valódi vágy a szívükben, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Azért látjuk ezt, mert ezek a férfiak csak egy nőt hoztak. Ha mi visszamenjünk az Ószövetségre, a Mózes harmadik könyvében, a 20. részben, mi azt látjuk, hogy ha volt egy ilyen eset, mind a nő, mind a férfit kellett büntetni a halál büntetéssel. Én fölteszem a kérdést, hol volt a férfi? Miért nem hoztak a férfit magukkal? Nem tudjuk, hogy miért. Lehetséges azért, mert a férfi egy fontos ember volt. Lehetséges azért, mert a férfi egy ismerős volt. De a lényeg az volt, hogy a kívánságuk itt nem volt a helyes ítélet. A kívánságuk a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy ők akartak becsapni Jézust. És azért föltettek egy olyan kérdést, ami én azt mondom, hogy egy győzelem nélküli helyzetbe próbáltak tenni Jézus. Egy olyan helyzet, ami nem lehet jól kijönni abból. Mert volt az egyik oldal, ha Jézus azt mondja, hogy igen kell betartani a Mózes törvénye ebben a helyzetben, igen kell megkövezni ezt a nőt, akkor lett volna két nagy probléma. Eddig Jézus hirdette a kegyelmet. Eddig Jézus hirdette azt, hogy kell szeretni a bűnösöket. De ha Jézus azt mondja itt, hogy meg kell kövezni a nőket, akkor mi lesz az ő hirdetével? Hogy ő egy szerető, irgalmas ember. A másik probléma az volt, hogy abban az időben a rómaiak ott voltak Jeruzsálemben, és az, hogy a rómaiak uralkodtak, ők elvontak a zsidóktól bizonyos jogokat. És az egyik jog, amit ők elvontak a zsidóktól, a halálbüntetést. A zsidók nem voltak jogosult egy ilyen döntést hozni. Csak együtt a római hatósága. És akkor, ha Jézus azt mondja, hogy meg kell kövezni őt, lényegében Jézus teszi maga a rómaiak fölött. És az nem lett volna szerencsés. De a másik oldal, ha Jézus azt mondja az asszonynak, hogy semmi probléma, menjél haza, akkor az írástudók és a farizeusok azt mondják, hogy Jézus nem tartja be a Mózes törvényét. Szóval én azt mondom, hogy egy 22-es csapdaban próbáltak húzni Jézust. Egy olyan helyzetben, ahol nem lehet jó kijönni abból. És azt kell látni, hogy a bűn, amit ez az asszony követett, együtt a férfi valaki nincs ott, úgy mondom, hogy ez tartozik a három nagy bűn között a zsidók gondolkodásukban. A legnagyobb, vagy ez a három bűn volt a balvánimádás, a gyilkosság és a parasztnoság. Ez volt a három, szóval nekik ők mindenképpen azt látták, hogy a büntetést, a halál büntetést kell gyakorolni ebben a helyzetben. De amikor Jézus látta ezt a helyzet, mi azt látjuk, hogy Jézus másképpen reagált. Először, amikor oda mentek ezzel a nővel, Jézus nem is reagált. Azt látjuk, hogy ő csak lehajult, és kezdett írni valamit ott a földön a homokban. Ez az egyetlen hely az egész új szövetségben, ahol látjuk azt, hogy Jézus írt valamit. Az egyetlen hely. És ő egy olyan helyen írt, hogy biztos nem maradt semmi abból ebben az esetben. Én azt mondom, hogy sokkal jobb lett volna, ha ez lett volna a 21. század, és akkor, amikor Jézus lezajlott és kezdett írni, akkor egyből 3-4 ember az okos telefonnal fog lefényképezni azt, hogy Jézus mit írt. Ahogyan olvastam a kommentárokat, érdekes látni azt, hogy a kommentárok próbáltak kitalálni, hogy Jézus mit írt. A lényeg az, hogy egyáltalában nem tudjuk. De az egyik kommentár, ez nagyon jó volt, ő azt mondja, hogy ő valószínűleg leírt olyan neveket. Tudta, hogy az egyik fariseus ott már volt egy kapcsolat, egy nő, aki nem volt a felesége Rómában, és akkor ő leírta azt az asszony nevét. És akkor tudta azt, hogy a másik ember mindig ment Efézusba, és ott volt egy nő ott, és tudta az ő címet, és akkor Jézus leírta azt a címet ott a homokban. Hogy ezek az emberek, akik azt gondoltak, hogy senki nem tűr az ő bűneiről, látták, hogy amikor Jézus írt ott a homokban, akkor látták, hogy Jézus tudta az ő legbelső bűneiről. Ez igaz, hogy Jézus tudott ezt, de az, hogy mit írt Jézus ott a földön, mi nem tudjuk azt. Én azt mondom, hogy a fő ok, hogy Jézus lehajolt és várt, az, hogy hagyott időt az embereknek gondolkozni azon, amit ők mondtak, és amit ők tettek. Azt kell látnunk, hogy Jézus próbált egy mélyebb szintre menni ezzel. Nem csak a külső bűnnel foglalkozott, hanem ő sokkal mélyebbre ment. Jézus, amikor ő látott egy bűnös embert, az első gondolat benne nem volt az ítélet, hanem az irgalom. A kegyelmet. És én azt mondom, hogy sajnálom, szerintem mi az egyházban túl gyakran nem vagyunk olyan, mint Jézus, hanem mi olyanok vagyunk, mint az írástudók és a fariseusok. Mi nagyon hamarosan akar megítélni azt a másik embert. Mert mi valahogyan mi azt mondjuk, hogy az igazság kell. És néha, amikor mi ezt csinálunk, tudnak azt mondani, hogy mi vagyunk az alszentek. Mi vagyunk azok, akik valamit próbáljuk csinálni, ami mutatna azt, hogy valóban én vagyok az igazságos ember ebben a helyzetben, és ő nem. Jézus, amikor látta ezt a házasság tudor asszony, ő gondolt, vagy próbált megérteni, hogy ez az asszony miért került ebbe a helyzetbe, amibe került. Az ő vágya volt megérteni és meggyógyítani. Amikor mi idézünk a János harmadik részről, én azt mondom, hogy általában mi kiemeljünk a 16. vers. De ha tovább olvasunk, és most olvasom a 16., de utána tovább olvasom, és olvasom a 17. vers. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. És a 17. vers. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy el ítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világot által. Mi volt az Isten vágya? Az Isten vágya az volt, hogy az emberek üdvözöljön. Persze más helyen látjunk, hogy majd lesz egy ítélet nap. Majd lesz egy olyan nap, amikor Isten fogunk elosztani a juhok és a kecskéktől. Lesz az a nap, amikor Isten fog megítélni a bűnös embert. De valahogyan azt kell látni, hogy mielőtt Isten megítél a bűnös embert, ő lehetőséget ad a bűnös embernek. A Máté 7. részben a 12. vers olvasom. Mi nevezünk ezt az Arán szabály. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjetek velünk. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez az igé azt mondja, hogy tegyünk másokkal, amit mi akarunk, hogy az emberek tegyenek velünk. Én azt mondom, hogy nincs olyan ember köztünk, aki nem esett bűnbe. Nincs olyan ember köztünk, aki nem bűnös. Mi az, amit mi várjunk a másik embertől? Az ítélet, vagy a segítséget? Az ítélet, vagy a kegyelem? Jézus miért jött a világba? Hogy ő megmentsen az elveszett. Hogy ő gyógyítja a beteget. Mi mindnyájan kivétel nélkül bűnösök, beteg emberek voltunk vagy vagyunk. Nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttünk. A gyülekezetben mi próbáltunk az utolsó hónapokban kiemelni egy-egy ige, amit mi akarunk hangsúlyozni abban a egy-két hónapban, és most a következő időszakra már a Gyula múlt héten említette ezt az igét az ige hirdetésben, az az ige, az Efézus második rész, a 8. vers. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amikor mi beszéljünk az üdvösségről, mi hangsúlyozunk azt, hogy az üdvösség egy ajándék Istentől. Én azt mondom, hogy nincs senki, aki megérdemelte azt a kegyelmet. A kegyelmet pont azt kifejezi azt, hogy ő egy lehetőséget ad nekünk, amikor mi nem érdemeltünk azt. Kegyelem nélkül nincs semmi reménység senkinek. Senki. Mindenki a kegyelem által üdvözül. Jézus ebben a helyzetben ő adott a házasság tűrő asszonynak egy második esélyt. A farisaiusok és az írás tudók nem adtak neki ezt a lehetőséget. Gondolkoznunk kell azon, hogy kihez jobban összehasonlítunk magunkat. Mi olyan vagyunk, mint Jézus, vagy mi olyan vagyunk, mint a farisaiusok és az írás tudók. Azt kell mondanom, hogy gyakran az én életemben én inkább közelebb állok, vagy álltam a farisaiusokhoz. Volt több olyan helyzet az életemben, amikor én akartam keményen. Amikor én akartam megítélni azt a másik ember, aki bűnös volt. És én azt mondom, hogy legyen igazság. Kapjon azt a büntetést, amit kapni kell. A Máté 18-ban Jézus mondott egy példázatot. Egy emberrel, aki nagyon nagy tartozása volt. És a mester azt mondta a szolgának, akkor jó, akkor leírom a tartozásodat. Én azt mondom, hogy az ő tartozása, ha mi tudunk mai összegekben tenni, milliárdokról volt szó. És utána ez a szolga, aki kapott ezt a megbocsátást a mestertől, ő elment, és találkozott valakivel, aki tartozott neki egy pár ezer forintot. Vagy az a megfelelő összeg. És akkor ő kőkemény volt ezzel az emberrel, aki tartozott neki egy pár ezer. A példa rólad és rólam szól. Mi a milliárdok tartóztunk. A mi bűnös természetünk miatt, a mi bűnök miatt. Amikor valaki keresztény lett, Isten letörölt el tartozást. Isten egy tiszta lapot adott nekünk. Isten egy második esélyt adott nekünk. A történetben ott a Máté 18-ban mi látjunk, hogy ez az ember az, hogy a mester letudott ezt, az ő szíve nem változott. Az ő szíve ugyanolyan kemény maradt. A kérdés az, hogy amikor Isten adta neked, és nekem ezt a második esélyt, maradt kemény a mi szívünk? Én azt mondom, hogy az utolsó években én hiszem azt, hogy Isten átformál engem. Isten még nem befejezte a munka velem, és én úgy érzem, hogy még mindig nagyon messze vagyok attól, ahova kell lenni. De én azt mondom, hogy az egyik dolog, amit tanulok, és hallom újból és újból azok az emberektől, akit én tisztelem, hogy ők hol vannak a hitükben. A kegyelem. Hogy ahogyan Jézus kegyelmes volt ezzel az asszonnal, Isten ugyanezt vár tőlem. Hogy én legyek kegyelmes a másik testvérrel és a másik bűnös emberrel. Nézzünk tovább most ezt a történet, és nézzünk, mi történt ezzel az asszonnal. Jézus mondott, hogy aki ártatlan, az az ember tud dobni az első követ. Aki bűntelen. És látjuk, hogy miután Jézus mondott egy mondatot, és utána újból le a földre, nem nézett az emberek szemébe, újból kezdett írni valamit a földön. Mi történt? Azt látjuk, hogy egymás után azok az emberek, akik jöttek ezzel az asszonnyal, elmentek. Érdekes módon, hogy mi azt látjuk, hogy az idősebbek voltak az elsők, akik elmentek. Miért? Én azt mondom, hogy volt egy kicsit több bölcsőség és kevesebb indulat bennünk esetleg. Az az élet tapasztalat, ami bennünk van, és ők gyorsabban rájöttek arra, hogy igen, nincs semmi jogom dobni az első követ. De akik odahoztak ezt az asszony, mindegyik elment. És akkor Jézus fordult most először az asszonyhoz. Most ez először beszél az asszonynal, és kérdezi tőle, hol vannak a vádlóid? Hol vannak? Senki sem ítél el téged? Az ő válasz, az asszony azt mondja, hogy senki, Uram. Érdekes számomra itt, hogy Jézus nem sok mindent kérdez tőle. Jézus nem folytatta a kérdést neki, hogy kedves asszony, megbántod a bűneidet? Ő nem kérdezte tőle, hogy kedves asszony, elfogadsz engem, mint személyes megváltót? Szó szerint nem látjuk ezeket itt. De valahogyan, miután ez az ember találkozott Jézussal, lehetséges nem abban a pillanatban, de a következő időben kellett hozni egy döntést az ő életében. Mert Jézus nem ad meg itt, hanem Jézusnak volt még egy utolsó mondat, amit mondott neki. És ő azt mondja, hogy én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A kegyelem. Jézus kínált a kegyelem ennek a nőnek. Ő azt mondja, hogy én se ítélem meg. De utána folytatta. Ő azt mondja, hogy nem csak, hogy én nem ítélem meg, menj el. És többet ne vétkezel. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten soha sem fog kérni olyasmit tőled, vagy tőlem, amit mi nem tudunk tenni. Ha Jézus kér valamit tőled, ő fog adni az erőt és a képességet, hogy azt tudsz tenni. Amikor Jézus mondta neki, menj el és többet ne vétkezz, ő nem úgy mondta ezt, hogy biztos nincs semmi esélye így ezt csinálni. Jézus, amit ő kért tőle, ő azt mondja, hogy ez egy valódi lehetőség neki. A feltétel igenis az, hogy ő bízik abban, amit Jézus mondott, itt és máskor. Az, hogy ő leteszi az ő volt élete, az ő bűnös élete Jézus lábánál, és ott hagyja. Ő elfordul az ő bűnétől. És azt mondja, hogy Jézus, te vagy az Úr. Kérdezem valamit. Hiszel, hogy Jézus, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból? Persze, hiszünk azt. Mennyi erő kellett Istennek, hogy tudta csinálni ezt? Van-e olyan bűn most az életedben, amivel küzdsz? Amivel nem tudsz legyőzni? Kérdezem. Az az Isten, aki képes volt feltámasztani Jézus Krisztus a halálból, tud segíteni téged abban a területben, a te életedben? Jézus tud adni neked győzelmet abban a területben? Ha mi hiszünk a feltámadásban, akkor muszáj, hogy hiszünk abban, hogy ő tud segíteni minket ezzel a sokkal kisebb dologgal, mint feltámasztani valakit a halálból. Lehetséges, hogy a te életedben ugyanaz a probléma, mint ennek az asszonynak volt. A paráznosa. Isten tud erőt adni neked, hogy elfordulsz ettől a bűntől az életedben? Vagy lehetséges, hogy a probléma nem a paráznosság, csak a pornográfia. Isten tud segíteni, amikor van az a kísértés előtted, hogy elfordulsz attól a kísértéstől? Vagy lehetséges, hogy a probléma valami függőség, ahol rabszolga vagy. Lehetséges, hogy az a függőség az alkohol, Isten képes segíteni valaki, aki alkoholista? Olyan nagy a mi Istenünk? Én azt mondom, hogy igen. Vagy esetleg az ember életében a függőség a dohányzás. És itt konkrétan azt mondom, hogy ez, amikor ez függőségre válik, amikor az ember a dohány rabszolgája lesz, amikor nem tud élni nélküle, a Biblia szerint az bűn. Mi nem tudunk élteni, ez csak egy kis zsengese, ez bűn. Mi tudunk letenni azt, és hiszünk azt, hogy a mindenható Isten képes segíteni minket abban. Vagy lehetséges, hogy az a probléma, hogy fariseus vagy. Én azt mondom, hogy ez nem kisebb bűn, mint a többi, amit most felsoroltam. Én azt mondom, hogy mi nem akarunk csinálni azt a fontossági sorrendben, hogy a balvan imadás, a gyilkosság és a paraznaság is csak az a hárommal foglalkozunk. Isten képes változni minket, változni engem. Hogy én nem legyek, hogy ne legyek fariseus. Ne jussom arra a pontra, hogy én már olyan helye itt vagyok a gyülekezetben, és én most már tudom, hogy mi a jó, és mit a rossz, és csak az ember, aki úgy él, ahogyan megfelel nekem, tud igazi jó ember lenni. Én hiszek abban, hogy Isten tud tovább végezni a munkát az én szívemben. A Filippi 4. rész a 13. versben azt olvasunk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg erősít engem. Gondoljunk róla. Mi az a bűn az életedben? Mi az a visszatérő bűn, amivel te küzdködsz? Hiszel azt, hogy Isten tud erőt adni abban a területben? János az első levelében, az első rész, a 9. versben azt mondja, hogy ha mi megvalljunk a mi bűneinket, Isten megbocsát, és ő megtisztít. És ő ad erőt, hogy tudunk letenni, és nem újból fogni azt a bűnt. Befejezősül szeretnék adni egy lehetőséget, hogy mindenki csöndben imádkozik. És ha van olyan a te életedben, amit meg kell vallani, lehet megvallani azt. De ha van olyan, hogy azt mondja, hogy Isten, te vagy a mindenható. De tudsz-e adni nekem az erőt ebben a kérdésben? Kérjed tőle, hogy segítsen. És ő fog segíteni. Csendben imádkozunk, majd én hangosan befejezem az imádságot. Édesátyunk, segíts minket látni azt, hogy amikor Jézus elengedte ezt az asszonyt, ő nem mondta neki, hogy nem volt. Komoly az ő bűn. Hanem Jézus tudta azt, hogy ő fog meghalni a kereszten az ő paráznasága miatt. És amiatt, hogy ő fizette az árat, tudta kegyelmet kínálni az asszonynak. És mi is most adjunk hálát neked, mert te kegyelmes vagy velünk. Te adsz nekünk egy második esélyt is. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk kapaszkodni hozzád, és elmenni, ahogyan az asszony elment az alá, felszólítással, hogy többet ne vétkezel. Kérjünk, segíts minket, hogy így tudunk járni veled. És amikor mégis elesünk, amikor mégis rossz döntést hozunk és bűnbe esünk, segíts minket, hogy újból és újból tudunk visszafordulni hozzád. A kegyelmedért. És köszönjünk, hogy a te hűséged végtelen. És te nem fogsz otthagyni minket, hanem te ott leszel fölemelni és segíteni tovább az úton. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy. Amen.